Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Sziasztok! Kis relaxáló videó. Azért is szerettem volna, hogyha ezzel kezdjük, mert ugye ez a témánk igazából a növekedés, hogyan virágozzunk Istenben. És ugye beszéltünk arról, hogy mindez olyan, mint a virágok, növények, amikor nőnek. És bár tudom, hogy tavasz van, érezhetők az illatok és minden, de úgy gondolom, hogy mégiscsak néha olyan jó megállni egy pillanatra, és csak gyönyörködni a természetben. És engem lenyűgöz az, ahogy azt tapasztalom, és azt látom, hogy Isten mindent úgy alkotott meg körülöttünk, hogy a segít és épít abban, hogy saját magunkat is növesszük, és ez óriási. Úgyhogy én is ma szeretném ezt a témát továbbvinni, és azon gondolkoztam csak, hogy így bevezetésképpen, hogy igazából mi az, ami, tudjátok, elkezdődik egy nap, egy hét, általában úgy állunk az, hogy hétfő, meg hát mindenkinek megvan a favorit napja, általában péntek, vagy szombat, de igazából úgy gondolom, hogy fontos, hogy minden nap tudjunk tényleg, ahogy a Géza is múlt héten beszélt arról, hogy növekedni, hogy táplálni saját magunkat, hogy minden nap legyen erőnk ahhoz, hogy végig tudjuk vinni a napot, hogy lelkesek legyünk, hogy motiváltak legyünk. És biztos tapasztaljátok, ti is vannak ezek a mai igék, például nem tudom hányan ismeritek, nem tudom ki szokta olvasni, amikor minden nap, ugye például ez is segít nekünk, hogy magunkhoz vegyünk igét. Ugye a mai ige is arról szól, hogy minden napra van egy kis ige. Ott a téve egy könyvbe lefűzve, és minden nap elolvasol egyet, amiből épülsz, tanulsz. És most már több, hát úgymond, hogy híresebb lelkipásztor, prédikátor külföldről is nem csak ilyen könyveket készít, hanem van olyan lehetőség, hogy a blogjára feliratkozzunk, és akkor kapunk ilyen hírleveleket, amikben szintén napi egy bátorítás van. És én feliratkoztam a Christine Kane-nek az egyik ilyen honlapjára, és most egy ilyen 40 napos bibliatanulmányozást csinálunk, mondhatom így, kapom tőle folyamatosan így a hírleveleket, az e-maileket, és ő a Hillsongban amúgy egy női pásztor, és a mai nap egy olyat kaptam tőle, amiben 10 gyors tipp volt arra nézve, hogy hogyan őrizzük meg a napi motiváltságunkat, boldogságunkat, erőnket, és szeretném nektek felolvasni ezt a 10 tippet, így bemelegítésként, és azért tartom nagyon fontosnak, mert ugye a Géza múlt héten arról beszélt, hogy ahhoz, hogy az életed növekedjen, hogy sikeres legyél, hogy kivirágozz, hogy előrébb menj az életben, ahhoz szükséges az, hogy nem csak, hogy el legyél ültetve Istennek a közösségében, a gyülekezetben, de napi szinten tápláld magadat, napi szinten tápláld magad Istenből, és napi szinten dicsőítsd őt, és napi szinten foglalkozz magaddal. Ez egy napi szintű dolog. És nekem nagyon tetszik ez a 10 pont, azért, mert úgy kezdődik mindegyik, hogy úgy döntök. Nem úgy kezdődik, hogy feltétlenül az van benne, hogy ez jön belőlünk, vagy ezt fogjuk csinálni, azt fogjuk csinálni. Tehát nem dolgok generálják, hanem mindegyik pont egy-egy döntéssel kezdődik. És azért tartom ezt nagyon-nagyon fontosnak, mert az, hogy az életünk mekkorára fog kinőni, az rajtunk múlik. Ez a mi döntésünk. És igazából Isten nem azért, hogy mondjam nektek, Isten nem azért mondja ezt, amiről a Géza is múlt héten beszélt, hogy ha minden nap ezt meg ezt és ezt megteszed, akkor megáldalak. Ez nem erről szól, hanem ez arról szól, például mindannyian jártok iskolába, tudjátok az például, hogy ha rendszeresen tanultok, akkor sikerülnek a vizsgáitok, és lesz egy jó munkátok. Ha nem tanultok, akkor nem sikerülnek a vizsgáitok, és nem lesz annyira jó munkátok. Ugyanígy működik Isten országába is. Ha minden nap táplálod magad és olvasod a Bibliát, az életed növekedni fog, és elindul egy irányba, sikeres leszel, Isten felnövel. Hogyha viszont nem, Isten akkor is megáll, de nem tudja olyan mértékben kiteljesíteni az életedet. És ezt csak azért szerettem volna elmondani, hogy ezt azért kicsit tisztázzuk, hogy ne legyen ebből tényleg ilyen félreértés vagy kényszer bennetek. Tehát az első pont azt mondja, hogy úgy döntök, hogy felfakasztom a hit ajándékát, amelyet Isten adott nekem. Mit jelent ez? Úgy döntök, hogy hiszek Istenbe. Ez az első pont, amit reggel én is tükörre álltam, és azt mondtam, hogy okay, úgy döntök, hogy hiszek Istenbe. Második pont. Úgy döntök, hogy elhiszem Isten igéjét a körülményeimtől függetlenül. Szintén nagyon tetszik. Mit jelent ez? Úgy döntök, hogy elhiszem hiszek Istenben, úgy döntök, hogy hiszek Isten igéjében a körülményektől függetlenül. Tehát mi van, ha tele vagyok félelemmel, tele vagyok kétséggel, nehéz időszakon megyek keresztül? De az ige azt mondja, ne félj, mert én megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy, ha vizen kelsz át, én veled vagyok, ha tűzön, nem perzselődsz meg, stb. Stb. Mit jelent ez? Ma reggel akkor úgy döntök, hogy nem fogok félni, mert ez az ige azt mondja, hogy Isten keresztül víz a tűzön is. Oké, második pont volt. Harmadik pont. Úgy döntök, hogy elhiszem, hogy Isten jó, és minden, amit tesz, jó. Olyan evidensnek tűnik ez a pont, de sokszor nem az. Mert amikor nehéz dolgok történnek bennünk, körülöttünk, akkor néha azt gondoljuk, hogy Isten miért engedi ezt meg az életembe, Isten miért teszi ezt velem. Hadd mondjam el nektek, hogy Isten nem kísért téged, és Isten nem ad neked rossz dolgot. Isten jó, és minden, ami tőle származik, jó. Ha valami nehézség történik az életedben, azt Isten a kontrollja alatt tartja. Nem Isten teszi veled, Isten ott áll melletted. És ez a következő pont, most le is lőttem, hogy Isten melletted áll. A te oldaladon van. Kicsit akkor összevonom. Ez azt jelenti, hogy Isten nem ad neked rossz dolgot. Isten kontroll alatt tartja azt a dolgot, ami történik. Melletted áll, megvéd, és kiáll melletted is. Lehet, hogy hosszabb időszak, de Isten fogja a kezedet, és ő az, aki az uralma alatt fogja tartani a körülményeket. Tehát Isten jó, és minden, amit ő tesz, az jó. Negyedik pont. Isten, vagy elhiszem, úgy döntök, hogy elhiszem, Isten az én oldalamon áll. Ugye ezt mondtam most. Aztán ötödik, úgy döntök, hogy minden nap csodákat fogok kutatni. Nagyon tetszik ez a rész, mert Istennek az az akarata, hogy megáldjon téged nap mint nap csodákkal. Istennek nem az az akarat, hogy egy évben egyszer kapj egy csodát, amikor a Géza imádkozik, érted? Istennek nem az az akarata, hogy amikor a házi csoporton vagy, akkor kapj valami kijelentést vagy csodát. Istennek az az akarata, hogy nap mint nap történjenek veled csodák, és nap mint nap tapasztalj meg csodákat. Hogy történik ez? Úgy, hogy minden nap várakozással vagy tele, és azt mondod, hogy minden nap, pontosan ezt jelenti a hit a körülményeimtől függetlenül is, hogy keresem, kutatom, hogy Isten, és izgatott vagyok, hogy Isten mikor fog és hogyan fog meglepni. Bátorítalak benneteket arra, hogy keressétek minden nap a csodákat. Hatodik pont, úgy döntök, hogy gyorsan meg fogok bocsátani. Hát igen, ez nem könnyű. Mit jelent ez, hogy gyorsan? Ez nem azt jelenti, hogy ha valaki megbánt, akkor azonnal meg fogsz tudni neki bocsátani. Mert hogyha mondjuk valaki megbánt, és azt mondod, hogy oké, Istenem, megbocsátok neki, ámen, nyilván az érzelmeid nem fognak változni. De ez azt jelenti szó szerint, hogy ha megbánt valaki, akkor nem azt mondom, hogy jó, nem érdekel, hagyjuk a csodába, elég volt, vagy ilyenek, hanem azonnal elkezdesz foglalkozni a szívednek az állapotával. Lehet az érzelmeid nem fognak azonnal megváltozni, de kell, hogy azonnal foglalkozzunk a szívünkkel. És tudjátok, ezt kimutatták egyébként az orvosok is, hogy nagyon-nagyon sok betegség és hát ilyen jellegű testi dolgok gyakran lelki sérelmekből jönnek, és általában megbocsátatlanságokból, olyan sebekből, amiket itt hordozunk a szívünkbe, és nem foglalkoztunk velük, és évek múlva jön ki. Úgyhogy ez volt a hatodik pont. Hetedik, úgy döntök, hogy rendszeresen edzeni fogok. Hát ez is fontos, testi egyensúly. Nyolcadik, úgy döntök, hogy rendszeresen egészségesen fogok étkezni. Itt mondjuk zárójelbe tették, hogy többnyire. Gondolom a csokoládéra gondoltak, és ilyesmire. Kilencedik, úgy döntök, hogy nem fogok olyan sok tévét nézni. Ugye ebbe is benne van, hogy nem fogok tévét nézni, nem ezt mondja, hanem olyan sok tévét nézni. Én úgy gondolom, hogy nyilván fontos, hogy nagyjából tudjuk, mi van a hírekben, ilyen dolgok. Itt a mennyiségről van szó, hogy nem mondjuk egész nap a tévé előtt ülök, és abból fejtem ki a dolgokat. Miért van ez? Ezek nem szabályok, ezek azért vannak, hogy a mi érdekünket szolgálják abban, hogy jó dolgokkal töltsük be a szívünket, hiszen a tizedik pont már ez, hogy úgy döntök, hogy nem hallgatok a negatív beszédre, a félelemre, a kétségekre. Ez a legtöbb dolog, ez a leginkább olyan dolog, amit minden nap szinte szembe kell néznünk. Félelmekkel, kétségekkel, negatív beszédre. Ne hallgassunk rájuk. Oké, úgyhogy én úgy gondolom, hogy tényleg ez olyan 10 pont, amit hogyha az ember megpróbál rá tudatosan figyelni, akkor valami változást fog tapasztalni a mindennapjaiban. És azért is akarlak benneteket erre inspirálni, hogy és motiválni, hogy ezt kezdjük el, akár csak ilyen kis apró lépésekbe is, hogy ezeket a pontokat például elkezdjük minden nap alkalmazni. Azért, mert Istennek van egy ígérete azok számára, akik napi szinten gondozzák magukat. Istennek van egy ígérete, és van egy célja azzal, és van egy elképzelés, hogy te hogy néz ki, hogy milyen életet szánt neked. És erről szeretnék egy kicsit beszélni. Zsoltárok 92.12-t szeretném felolvasni. Azt mondja az ige, hogy akik szeretik az igazságot, virágzanak, mint a pálmafa, magasra növekednek, mint a libanoni cédrusok. Azt mondja ez az ige, hogy akik szeretik Istent, és akik folyamatosan töltenek vele időt, és napi szinten gondozzák a szívüket, azok olyan virágokat fognak hozni, mint a pálmafa. Nem tudom, tudtátok, hogy a pálmafa virágzik. Ez lehet, hogy ciki, de én nem tudtam. De ez szerintem leginkább csak azért nem, mert még soha életemben nem láttam pálmafán virágot. De most szeretnék mutatni nektek egyet, mert megkerestem, legalábbis rákerestem. És hát így néz ki. Elég szép. Olyan, mintha egy ilyen, nem is tudom, engem egy orchideára emlékeztet. Nyilván többféle virága van, tehát attól függ, hogy milyen pálmafát nézünk, annyiféle virága lehet. A lényeg, hogy miért pont ehhez hasonlítja Isten a szívünknek az állapotát, amikor növekszünk? Miért pont egy pálmafa, annyi sok szép virág van? Miért pont ezek a virágok? Képzeljétek el, hogy azért, mert tudjátok, hogy a pálmafa az mediterrán száraz helyen él, legtöbbször néha sivatagban is ugye vannak pálmafák, és örökzöldek. És ez nagyon érdekes, tehát nem száradnak ki, annak ellenére, hogy homok borítja ugye a törzsüket, a gyökerüket is, és ez a homok, ez nem olyan homok, mint ami mondjuk a homokozókban van kint a játszóteren, hanem ez kemény, sivatagi, száraz homok, ami képes tönkretenni a fának a törzsét és a gyökerét. És képzeljétek el, hogy ennek a pálmának olyan gyökere van, erről is hoztam nektek egy képet, ami, ahogy látjátok, szerte ágazik, de van pár olyan gyökere, ami lemegy egészen a föld mélyébe. És nem mindegyik gyökér ilyen, van pár, ami megy, és látjátok, nem is fejeződik be ugye a kép, mert egészen lemegy. Tudjátok azt, hogy a sivatagban, meg az ilyen száraz területeken is van talajvíz, ami mélyen van ugye a talajban benne, amihez mi emberek szinte nem is tudunk hozzáférni, annyira mélyen van. A pálmának a gyökerei viszont lemennek egészen odáig, és ebből a vízből táplálkoznak. Egészen a talajnak a vizét szívják fel, és emiatt zöldek. Tehát egy olyan forrásból tud folyamatosan meríteni a pálmafa, amit egy átlag ember, vagy az átlag növény nem tud. Olyan mély gyökere van. Ez mit mond? Azt mondja nekünk, és számomra is, hogy Isten azt ígéri neked, hogy nem csak olyan környezetben is akkor fogsz virágozni, amikor minden rendben van, amikor az életed csúcspontját éled, amikor azt tapasztalod, hogy most tök jó minden, jó a család, jók a barátaim, most megtaláltam a párom, most jó a kapcsolatom, most jól érzem magam a bőrömbe, és akkor látod a gyümölcsöket, hanem azt mondja az ige, hogy akkor is képes leszel lenyúlni, és felszívni a táplálékot, és kivirágozni, amikor körülötted pusztaság van, amikor körülötted sivatag van, amikor azt érzed, hogy senki nincs melletted, hogy minden száraz, és nincs erőd. És pontosan ezt mondja az Ézsaiás 49.19.21 is. Azt mondja, hogy feltúld országot pusztán heverő romjai, még szűkek lesznek az ott lakóknak, majd eltávoznak pusztítóid, majd mondják még neked gyermekeid, akiktől meg voltál fosztva, szűk nekem ez a hely, menj odébb, hadd telepedjem le, ezt mondod majd magadban. Ki szülte ezeket, hiszen én gyermektelen és meddő voltam, fogságban éltem száműzötten. Ki nevelte ezeket, hiszen én egyedül maradtam, honnan valók ezek? Picit lehet, hogy elmondnak tűnik ez az ige, de hadd magyarázzam el. Itt arról beszél, hogy van egy olyan helyzet, amiben romok vannak, feldúlt ország. A szívünk állapotáról beszél Isten, hogy feldúlt, zaklatott környezet. És azt tapasztalod, hogy benne vagy egy ilyen környezetben, és hirtelen jó dolgok történnek veled. Például, mondok egy érdekes példát, mondjuk a csúszka nem írta meg azt a beadandót időre, de Isten hirtelen megáldja, és mondjuk nem kérik azt a beadandót. Vagy mondjuk helyette, mit tudom én, lefeleltetik, és kap egy ötöst. És akkor így, mi? De hát én ezt meg se érdemeltem, én meg se dolgoztam érte. Miért van ez? Mert Isten megáld. És arra akarlak benneteket bátorítani, hogy erről szól ez is, hogy keresd minden nap a csodákat. Isten nem csak a zöldellő, kellemes környezetben akarja kivirágoztatni az életedet, hanem minden helyzetben akarja, hogy gyümölcsöt teremj. És ez nem azt jelenti, hogy most éljünk vissza ezzel, és akkor tök mindegy, mit csinálunk, Isten majd úgyis megállt, hanem azt jelenti, hogy Isten látja, hogy te mindent megteszel, hogy beleadod a maximumot, akkor Isten nem húz egy olyan határt, hogy de nem volt elég, ezért nem áldalak meg, hanem azt mondja, hogy wow, és kinő a virág a száraz környezetbe is, és ezért mondja itt az ige is, hogy de hát honnan jöttek ezek? Hiszen én nem csináltam semmit, mi ez? Mi ez körülöttem? És arra vágyom, hogy ezt mindannyian tapasztaljátok meg, amikor azt érzitek, hogy tehát ez honnan jött? És Isten így bizonyítja be azt nektek, hogy ő van és létezik. A második fel ennek az igének pedig azt mondja, hogy felnő, mint a libanoni cédrus. Hoztam a cédrusról is egy képet. Ez egy nagyon különleges fa, és azért is különleges számomra is, mert nagyon sokszor említi az ige. És már többször gondolkoztam azon, hogy szeretnék utána nézni, hogy mit is ír valójában a könyvek a cédrusról, mert a cédrus a Bibliában nagyon sokszor előfordul, és azt mondja, az ige többször is úgy szemlélteti ezt a fát, hogy az erőnek és a pompának volt a jelképe. Tehát a királyi pompának és az erősségeknek, az erőnek volt a képe. Na. És ezek, ahogy látjátok, nagyon nagy lombozatúak, milyen szavak, és törzs, tehát nagyon nagy törzsük is van. És ami a lényeg, hogy ebből hogy ez a fa nem csak hogy magas, tehát, hogy ilyen 30 méterre is megnő, hanem a törzse nagyon értékes. És képzeljétek el, én nem is tudtam, hogy van ilyen fa, illatos maga a törzse, és ilyen kicsit ilyen fűszeres illata van. Annyira, hogy mint kiderült, az egyiptomiak is például ebből készítik a koporsókat, ugye, hogy legyen egy ilyen kenet illata az egésznek, illetve hajókat készítenek belőle, és nagyon erős is, ugye, tehát kegyetlenül erős maga ez a fatörzs, és nem korhad el, tehát nagyon tartós például, és Salamonnak a temploma, ugye, Salamon király volt a leggazdagabb király a Bibliában, ő is például cédrusfából építette a palotát, illetve a templomot. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon értékes fa, és azt mondja Isten, hogy ilyenné növünk fel, hogyha vele vagyunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten egy olyan azt akarja benned elérni, hogy magasan állj, a körülményektől függetlenül erős legyél, és az életed békés legyen, hogy gyarapodj, és hogy pompa, szépség áradjon rólad. De mégis úgy gondolom, hogy ez erő, ami a legfontosabb ebben a fában, és az értéke ennek. És pontosan ezért akarlak benneteket bátorítani, hogy tehát az egyik Isten arra hívott el, hogy úgy virágozz az életed minden területén, ahogy senki más, hogy bőségesen tapasztald meg Istennek az áldásait a nehéz időszakban is, és azt szeretné Isten, hogy erősen, sziklaszilárdan állj rendíthetetlenül. Erről szól ez a két dolog az igében. Oké. Lehet, hogy felmerül többetekben a kérdés az, hogy oké, ez mind szép és jó növekedés, szeretnék növekedni, de honnan tudom, hogy mondjuk növekszem-e? Most például. Honnan tudom azt, hogy jó irányba növekszem? Honnan tudom azt, hogy a megfelelő módon növekszik az életem? Azt mondom nektek, már egyszer volt egy hasonló ilyen tanítás erről, hogy keressétek a növekedés jeleit magatokban. Mik ezek a jelek? Az egyik ilyen jel, ami a növekedésnek a jele lehet, most nem azt mondom, hogy jó megjelenés, inkább azt mondom, hogy keresd a növekedés jeleit a megjelenésedben. egy olyan ember, aki növekszik és virágzik, az általában jól néz ki. Még ilyet is szoktak, tudjátok, mondani, hogy hú, de ki vagy virágozva. Tudjátok, úgy látszik róla a boldogság, az öröm, és ez most nem azt jelenti, hogy a legdrágább ruhákat hordja, és akkor nem tudom, hogy néz ki, hanem a tekintete, az arca sugárzik, derűs. Kérdezd meg ma magadtól, hogy nézd magadba, és legyél őszinte magadhoz, hogy vagy. Hogy milyen a lelkednek az állapota most? Hogy érzed magadat? Hogy jól érzed magad a bőrödben, vagy annyira nem? Hogyha azt érzed, hogy most csak egy időszakosan mondjuk nem vagy olyan jól, akkor nem mondanám azt, hogy nem növekszik az életed, de legyél őszinte magadhoz, és ha azt érzed, hogy most nem, nincs kedved magaddal sem foglalkozni, és nem vagy olyan jól, akkor állj meg egy pillanatra, és gondolkozz el azon, hogy növekszel-e, hogy ez akkor lehet, hogy egy jel arra, hogy valahol megálltál, és akkor viszont foglalkozni kell magaddal. És erről is lesz most majd mindjárt szó, hogy hogyan. A második, figyeld a növekedés jelét a viselkedésedben. Mit jelent ez? A fák között is vannak örökzöld fák, amik sosem hullatják le levelüket, és vannak lombhullató fák, akik pedig lehullatják. Azt szeretném kérdezni, és ez lehet, hogy picit furán fog hangzani, de tényleg nem rossz indulaton szeretném ezt kérdezni, hanem úgy érzem, hogy Isten helyezte szívemre. Hogy amikor éled az életedet, és eljössz akár a közösségbe, a gyülekezetbe, vagy a barátaiddal vagy, akkor, vagy csak lóksz emberekkel, hogy érzed, hogy tényleg benne vagy a társaságba, tényleg például, amikor itt vagy a gyülekezetbe, tudsz-e bekapcsolódni a dicsőítésbe, tudsz-e, tudod-e oda tenni magadat, és tudod-e teljes szívedből beleadni magadat a dolgokba, vagy most nem? Most úgy érzed, hogy nem, csak állok, és inkább egy külső megfigyelő vagyok. Nem elítélendő egyik dolog sem, csak egy jel arra, hogy elgondolkoz azon, hogy vajon akkor hol tart az életem, hogy hol állok, hogy ez most csak azért van, mert rossz kedvem van, vagy úgy érzem, hogy az egész, ami itt zajlik, tőlem távol áll. Mert ha azt érzed, hogy távol áll, akkor valahol Istennel a kapcsolatod megrekedt, és ezzel foglalkozni kell. És nem azért, mert most én ezt mondom, hanem azért, mert Isten szeret téged, és azt akarja, hogy növekedj. És ha úgy érzed, hogy ez most így valami nem stimmel, akkor viszont kezdj el gondolkozni ezen, hogy vajon mi lehet a probléma, és hogy vajon ez most mitől lehet. És a harmadik, keresd a növekedés jeleit a gyümölcseidben. Tudjátok, az ige is azt mondja, a Máté 7:16-14, hogy gyümölcseiről ismeritek meg a fát, hiszen a tövises bokor nem teremhet szőlőt, vagy a bogácskóró fügét. A Géza is beszélt erről, hogy ha répát ültetsz, répát fog teremni, nem paradicsomot. De ugyanez beszél arról is, hogyha az életedben sikereket tapasztalsz, meg jó dolgokat tapasztalsz, meg az azt jelenti, hogy jól csinálod a dolgokat, hogy jó irányba megy az életed, hogy klassz. Hogyha valamiért azt érzed, hogy viszont nem olyan jó dolgok történnek veled, akkor ez is egy jel. Ezek a gyümölcsök nem hazudnak, higgyétek el. A gyümölcsök nem tudnak hazudni. Pontosan ezt mondja Isten, hogy gyümölcséről ismeritek meg a fát. Sokszor, amikor egy döntést például meghozunk, akkor sokszor kérdezik tőlem is például így fiatalok vagy emberek, hogy Sani, honnan tudjam, hogy ez most jó vagy nem, hogy belemenjek-e vagy nem. És ilyenkor azt szoktam mondani, hogy nézd meg, hogy mi lenne ennek a döntésnek mondjuk a következménye. Nézd meg a gyümölcseit, és abból például tudni fogod, hogy ez helyes-e vagy nem helyes. És arra bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek el megnézni a gyümölcseiteket és az életetekben, hogy most hol tartok ebben is, hol áll az életem. És elmondom, hogy miért fontos ez. Nekünk van egy növényünk, amit úgy hívnak, hogy dracena. Elég fura neve van. A lényeg, hogy ez egy ilyen, én mindig ilyen növényt akartam, ez volt az első növény, amit a lakásban megvettünk. Ilyen felfelé álló levelei vannak, ilyen mediterrán hangulatot ad az egész lakásba, és tök jó. És megvettem, tök happy voltam, tudtam, hova akarom tenni, betettem oda a sarokba, minden, és eltelt pár hónap, és egyszer csak a Géza mondja, hogy te ennek nincs valami baja? Nem jelenne baja, hát ott van, ha nem lóg lefelé így a vége, így a növénynek. Nem, hát biztos így kell állnia. Hát ez nem így nézett ki, mikor megvettük. Mondom, azt mondja, locsoltad? Persze, hogy locsoltam. Hát persze locsoltam. Mindegy, igazából úgy nem foglalkoztam vele, úgy voltam vele, hogy hát most lehet, hogy mit tudom, fényesebb helyre kéne tenni. Elkezdtem rákeresni az interneten, hogy mi van ilyenkor. Úgy nem írtak különösebb problémát, így azt írtak, hogy valószínűleg az öntözéssel van a baj, vagy túlöntöztem, vagy nem öntöztem. Hát inkább az utóbbi volt az igaz. Igazából nem néztem utána annyira, hogy hogyan is kéne öntözni ezt a növényt. Úgyhogy ez volt a baj. Aztán utána néztem pontosan, hogy akkor most hogyan kell öntözni, milyen helyen kell tartani ezt a növényt. Oda tettem a megfelelő helyre, elkezdtem öntözni. Egy hétig öntöztem lelkesen, aztán megint elfelejtettem öntözni. Illetve volt, hogy halogattam is, hogy öntözöm. Majd megöntözöm este, majd megöntözöm reggel, megöntözöm délután, tudjátok. És akkor már eltelt pár nap, és nem volt megöntözve. És akkor már egyre jobban így kókat így lefelé, és akkor utána már tényleg úgy vagy vele, amikor már látod, hogy nagyon kókad, akkor már tényleg öntözöd. De tudjátok, mi a baj? Az a példa, ez nagyon bennem volt, és nagyon elgondolkoztatott, hogy lehet, hogy most már nem segít rajta az sem, hogyha rendszeresen öntözöm, hanem valami tápoldatra lenne szüksége, hogy újra életre keljen. És tudjátok, ez azért nagyon fontos, mert először is nézzük meg, tényleg most nézzük meg a szívünk állapotát, ezek alapján, a jelek alapján, amit mondtam. És az első dolog, amiért kérem ezt és mondom ezt, az az, hogy én például nem néztem utána először is, mikor megvettem ezt a növényt, hogy hogyan kell gondozni. És ilyet például nem lehet csinálni. Tehát, hogyha nekem van egy szívem, és van egy állapotom, és nem tudom, hogy hogyan kell gondozni, akkor ne csodálkozunk azon, hogy kiszárad egy idő után mondjuk a szívünk, vagy picit így ellombosodik minden. Szóval fontos az, hogy tudjuk azt, hogy mit kell tenni a szívünkkel. Erről beszél most a Géza folyamatosan hétről hétre, hogyan kell ápolni a szívünket. Mi van akkor, hogyha elfelejtem gondozni? Mi van akkor, amit én is csináltam, hogy nem öntözöm rendesen, mert halogatom, vagy elfelejtem, vagy nem is annyira akarok vele foglalkozni. Tudjátok, ha akarjátok, ha nem, egy idő után el fog halni, szép lassan kókadni fognak a levelei a mi szívünknek is, ugyanúgy, ahogy az én növényemnek is. És ez a kérdés most, és itt tartunk most, amit szeretném megkérdezni, ilyenkor mit csinálunk? Azt mondjuk, hogy oké, hagyjuk, majd öntözöm tovább rendesen. Vagy elkezdek vele foglalkozni, és azt mondom, hogy oké, akkor elkezdem öntözni. Tegyük fel, hogy azt mondod, hogy oké, rendben, akkor tudom, hogy gáz van. Mert amúgy ez is fontos, hogy ismerjük be, ha gáz van. Ismerjük be, hogyha nem jó állapotban van a szívünk, vagy hogyha valahol megálltunk egy szinten, akkor ismerjük be, és akkor viszont kezdjünk el vele foglalkozni. De mi van akkor, hogyha elkezdem öntözni rendszeresen, napi szinten, betartok mindent, amit itt a gyülekezetben például mondunk, és tényleg Istennel is töltök időt, és mi van akkor, hogyha mégsem kell életre? Mi van akkor, hogyha mégsem működik? Tudjátok, ez lehet, hogy annak a jele, hogy már nagyon elszáradt. És ilyenkor sem szabad feladni, hanem nem szabad, ilyenkor sem szabad feladnunk, hanem először is el kell fogadnunk itt is azt, hogy lehet, hogy nagyobb a probléma, mint ahogy mi gondoljuk. Lehet, hogy egy sima öntözés már nem segít neki. Lehet, hogy ha napi szinten öntözött, sem tudod megadni azt a fajta, vagy nem érzed azt a fajta impulzust, amire szükséged lenne. És ez igazából csak annak a jele, hogy nem volt gondozva ez a dolog, de nincs lehetetlen. Csak ilyenkor kell venni egy tápoldatot, ami lehet, hogy drágább, és azt beadni, és utána életre kell. Mit jelent ez számomra? Azt jelenti, hogy lehet, hogy akkor segítséget kell kérnünk, lehet, hogy nagyobb árat kell fizetni azért, hogy a szívünk életre keljen, de megéri. És Isten akar vele foglalkozni. És nem azért mondom ezt tényleg, hogy most akkor ilyen, nem tudom, elvárásokat, vagy bármit helyezzek rátok, hanem azért, mert Istennek az az akarata mindannyiótok életére, hogy kivirágozzatok, és a maximumot érjétek el. Amilyen álmaitok vannak, és amilyen Isten a szívetekbe helyezett, hogy szeretnétek, mondjuk én szeretnék ez lenni, vagy az lenni, Isten ezt ki akarja nyitni? Ki akarja nyitni, de ehhez kellünk mi is. Ehhez kell az, hogy mi is oda tegyük, hogy elhiggyük ezt. Hogy higgyük Istenben. És higgyétek el, hogy amikor száraz a szívünk, vagy nincs olyan állapotban, akkor ez nem, akkor Isten nem elítél, hanem inkább sír rajta. Mert azt szeretné, hogy virágozzunk és életre keljünk. És azért azért bátorítalak benneteket arra, hogy, hogy merjünk őszinték lenni magunkkal, és elgondolkozni ezen, és felmérni így a szívünknek az állapotát, és utána meghozni egy döntést. Ha segítségre van szükséged, ne félj segítséget kérni. Mert akkor arra van szükséged, és sima öntözés nem fog segíteni. Ha csak arra van szükséged, hogy napi szinten elkezd foglalkozni magaddal, én bátorítalak, hogy kezd el. Én is tudom, hogy nehéz. Néha én is kihagyok napokat, mert mit tudom, én azt mondom, hogy sok dolgom van, de utána érzem a hiányát. Érzem, olyan frusztrált vagyok, és stresszes, hogy hihetetlen. És amikor Istennel töltök időt, akkor minden megoldódik 2 perc alatt. És már csak 2 dolog, ami kicsit független ettől a témától, de szeretném elmondani nektek, mert úgy érzem, hogy nagyon a szívemen van. Tudjátok, vannak olyan növények, nem is így mondom, hanem tudjátok azt, hogy vannak manapság elég elterjedt az, hogy mindent ugye a világ szeret felgyorsítani. És ugyanígy van a növénytermesztésben is. Például mondjuk, ha egy paradicsomnak X idő kell, nem annyira szeretjük kivárni. Tudjátok, beadnak a növényeknek ilyen hormont, vagy ilyen, nem tudom, milyen oldatokat, és akkor hamarabb kinő a paradicsom, nagyobb is lesz, jobban is néz ki, viszont se szaga, se íze. És úgy éreztem, hogy Isten ennek kapcsán is üzenni akar valamit nekünk, méghozzá azt, hogy a növekedés az egy hosszadalmasabb folyamat. Én nagyon olyan típus vagyok, hogy mindent azonnal akarok, mindent egy nap alatt akarok megcsinálni, mindent azonnal szeretnék látni az életembe, ha eldöntök valamit, hogy akkor erre most ráfekszem, akkor már másnap látni akarom a gyümölcsét, és amikor nem látom, akkor türelmetlen vagyok, és frusztrál ez a dolog, de az egészséges növekedése valaminek az egy hosszabb folyamat. És arra szeretnélek megkérni benneteket, hogy ne akarjátok felgyorsítani ezt a növekedési folyamatot az életetekben, ilyen hormonokkal, vagy nem is tudom, hogy mondjam, remélem értitek, mire gondolok. Nehéz a mai világban türelmesnek lenni, csak ezt akarom mondani. Állandóan például az internet, az egy nagyon jó dolog, de az, hogy már azt se bírjuk néha kivárni, ha egy weboldal 5 másodpercen belül nem tölt be, ez már nagyon durva, de komolyan. Tehát annyira felgyorsult a világ, értitek, hogy még egy nap az is nagy dolog volt, hogy van internet, de az, hogy nem tölt be egy weboldal 2 percen belül, és akkor már miért nem tölt be, nem igaz, hülye, lassú Windows, stb. Ismeritek. De mondom ezt más dolgokra is, tehát ámlok az interneten, minden elérhető, minden gyorsan ott van. Nézzétek meg a városokat, minden kivetítő megy már ott is. Már nincsenek nagyon, jó, vannak még ezek a reklámplakátok, de Pest például már tele van ezekkel a kivetítőkkel, és onnan megy a reklám, gyors, minden gyors. És mi van például a fogyással? Most ez is durva lesz, de vannak, tudjátok, ezek a legújabb fogyasztó dolgok, ráállsz egy gépre, rezektet leadsz, nem tudom mennyi kilót. Nem ár. Tehát, értitek, nem normális, nem természetes dolog, ezek nem természetes dolog. A fogyásnak is van egy időszaka, amíg hosszabb idő, ez nem megy. És ha azonnal le akarsz adni x kilót, tönkre megy a tested. Ezek nem játék dolgok, és azért mondom ezeket nektek, mert sokszor azt gondoljuk, és ez nem a mi hibánk, hanem a világnak a nyomása, hogy ha nem történik meg valami gyorsan, akkor ez az én hibám, vagy másnak hibája. Ez nem. A növekedés egy hosszabb folyamat. És a Bibliában, ha olvassátok, semmi nem történt gyorsan. Minden lassan történt. Isten, amikor megalkotta a világot, nem egy nap alatt alkotta meg, hanem 7. És ez nekem múlt héten például egy óriási kijelentés volt, hogy Isten lehet, hogy megalkothatta volna a világot egy nap alatt is, de 7 nap alatt tette, pontosabban 6 nap alatt, és ugye egy napot pihent. Isten is részletekben lassan dolgozik. De miért? Mert így tökéletes minden, amit csinál. Úgyhogy arra bátorítalak benneteket, hogy legyetek türelmesek az életetekben is a növekedéssel. Lehet, hogy sokat kell tanulni. Lehet, hogy rengeteget kell dolgozni egy fizetésemelésért, vagy egy sikeres dolgozatért, vagy egy egyetemért, vagy azért, hogy egyáltalán elismerjenek. Lehet, hogy sokat kell megtenni dolgokért. Lehet, hogy várnom kell a társamra. Lehet, várnom kell egy barátra. Lehet, várnom kell az életekbe dolgokra. De higgyétek el, hogy Isten a növekedést, a normális növekedést, az egészséges növekedést lassú folyamaton keresztül viszi végbe. És az utolsó dolog, az pedig csak ennyi, hogy mindennek megvan a maga ideje. És ez kicsit összefügg azzal, amit az előbb mondtam, de tudjátok, vannak szezonális gyümölcsök és zöldségek. Én imádom az epret, és télen is állandóan epret akarok enni, és tele van a spár eperrel télen, de semmi íze nincsen. És rájöttem, hogy le kéne fagyasztani nyáron epret, és akkor tök jó lenne. De értitek, mit akarok mondani. Mindennek megvan az ideje. Ha akkor akarsz gyümölcsöt növeszteni, és gyümölcsöt érlelni magadból, amikor nincs itt az ideje, az egészségtelen és ízetlen gyümölcs lesz. Mindennek megvan a maga ideje. Akkor fogsz megérni gyümölcsöt hozni az életedben, amikor megérik az az idő, hogy kivirágoz és kinyíl. És tudjátok, mi csodálatos, hogy amikor viszont kinyílsz, lehet, hogy még egy idő, lehet, hogy még nem látod az eredményét a munkádnak, de ha egyszer kinyílsz, sok gyümölcsöt fogsz teremni. Nézzetek meg a fákat. Amikor az almafa kihajt, vagy a cseresznyefa, nem egy cseresznyét hoz, rengeteget. Rengeteget, és mindenki jól lakik belőle. Legyetek türelmesek, higgyétek el, megéri. Merjetek várni Istenre, merjetek várni a növekedésre az életetekben, mert Isten ki fog teljesíteni hatalmas módon. Úgyhogy csak szeretnék most imádkozni, értetek is, csak így Istenhez. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy álljatok fel, és igazából a dicsőítő csapat is szerintem már jöhet. És csak azt kérdést szeretném feltenni nektek ma, hogy hogy vagytok? Hogy van a szívetek állapota? Hogy érzitek magatokat? Isten azt akarja, hogy növekedj. És azt akarja, hogy kivirágozzon az életed. És Istennek van egy ígérete számodra az, hogy olyan leszel, mint a pálmafa, amelyik virágzik, és a cédrus, ami magasra nő és erősen áll. És ha jól vagy, akkor azt szeretném mondani, hogy van még tovább, és ne állj meg a növekedésbe. Ez a fantasztikus Istennél, hogy sosincs határ. Még ha idősebb is vagy, vagy már felnőtt, vagy azt mondod, hogy hát én már elértem a koromnak a csúcsát is, meg az életem csúcspontját, Istennél még mindig van tovább. Isten egy örökkévaló Isten, és sosem fog megállni a növekedésben sem és semmiben. Isten folyamatosan meg akar téged áldani. Ha viszont azt érzed, hogy az életed megállt egy szinten, nem azt mondom, hogy kiszárad, hanem csak megállt, akkor Isten azt mondja, hogy újra akarom veled kezdeni, és tovább akarlak vinni, mert vannak veled még céljaim. És Istennek nem csak az a célja, hogy beteljesítse azokat, amiket te úgy gondolsz, hanem ő még nagyobb dolgokat akar adni. Hogyha vannak álmaid a szívedben, vannak vágyaid, álom munka, álom állás, álom lehetőségek, álmodozol dolgokról, Isten meg akarja adni, de nem csak ezt, még többet is. Úgyhogy csak szeretném, ha most imádkoznánk, csukjuk be a szemünket, és arra bátorítalak benneteket, hogy csak ti is, ahogy így imádkozunk, csak kezdjetek el Istenhez imádkozni, vagy csak lehajtani a fejeteket, és várni Istenre, hogy ő szóljon hozzátok. Drága mennyi atyám, köszönöm neked ezt a mai alkalmat, köszönöm neked azt, hogy te annyira szeretsz bennünket, hogy teljesen ki akarod virágoztatni az életünket. Köszönöm, Uram, hogy te vagy a növekedésnek az Istene, és köszönöm, Uram, hogy nálad nincs megállás, és nincsenek határok, Uram, mert te határtalan vagy. Köszönöm, Istenem, neked azt, hogy meghallgatod a szívünknek a vágyait, a kívánságait, és atyám, kérlek téged Jézus Krisztus nevében most azért, hogy áld meg, Uram, ezt a gyülekezetet, kérlek, hozz növekedést az életünkbe. Istenem, te látod a szívünknek az állapotát, a szívünk kondícióját. Te tudod azt, Istenem, hogy megálltunk egy szinten, vagy jó úton haladunk. Atyám, teljesen mindegy, de hiszem azt, hogy nálad mindig van tovább. Istenem, kérlek azért, hogy azok, akik most kicsit magányosnak, vagy egyedül érzik magukat, vagy azt érzik, hogy valahol megtört az életük, hogy valahol megálltak egy szinten. Uram, kérlek, lehelj életet a szívükbe. Atyám, Jézus nevében imádkozom azért, hogy te adj nekik új lehetőséget, te adj nekik, Istenem, új reménységet. Jézus nevében, atyám, imádkozom ezekért az emberekért, és imádkozom azokért, akik most elindultak egy jó úton, és növekszenek, és virágzik az életük. Istenem, adj nekik látást, adj nekik kijelentést, Uram, hogy mi a cél, hogy merre kell menniük, Istenem. Kérlek, adj nekik erőt, löketet, Istenem. Kérlek, Istenem, hogy folyamatosan tudjunk veled időt tölteni, folyamatosan tudjunk rád nézni, tudjunk veled lenni, atyám, Jézus Krisztus nevében. Kérlek ezért. És csak szeretnék egy olyan dolgot még kérni, hogyha azt érzitek tényleg, hogy maradjon csukva így tényleg mindenkinek a szeme, hogyha úgy érzed, hogy te az vagy, akinek most szüksége van Istenre, hogy egy áttörést hozzon az életedben a növekedés szempontjából, akkor csak nyújtsd ki a kezedet Isten felé, hogy tényleg ezzel jelezd neki, hogy ezt szeretnéd. Ez nem feltétlen most egy első hívás Isten felé, ez csak egy olyan jelzés, hogy te azt akarod, hogy Isten az életedben valamit törjön át, és elindulj egy új úton, elindulj egy nagyobb dolog felé, hogy megváltozzon az életed. És csak már értek ezt a döntést meghozni, mert Isten be akarja tölteni az álmaitokat, és így szeretnék értetek imádkozni. És ahogy imádkozok értetek, higgyétek azt, hogy Isten áttörést az életetekben. Drága Atyám, köszönöm neked azt, hogy te szeretsz bennünket, és köszönöm, Uram, ezeket az embereket, Istenem. Uram, te látod a nyitott kezeket, és Uram, látod azt, hogy szeretnénk, Uram, növekedni te benned. Uram, látod az állapotunkat, Uram, a kondíciónkat a szívünknek. Istenem, kérlek, hogy most jöjjél te Szent Szellemeddel, és kérlek azért, Istenem, hogy hozz új reménységet. Kérlek, Istenem, azért, hogy kezd ma el egy új dolgot. Jézus Krisztus nevében, Atyám, imádkozom áttörésért, imádkozom, Istenem, egy új dologért, Uram, a szívünkben, Atyám, nem tudom pontosan ki, hogy van, de tudom azt, hogy te jobban tudod, mint néha saját magunk is. Atyám, a szívünk mélyéről fakaszt fel, Uram, a gyerekkori álmainkat, Istenem, a te tőled jövő lehetőségeket, Atyám, kérlek, hogy fakaszt fel a szívünkből a hálaadást, az imádatot feléd, fakaszt fel a szívünkből, Uram, a vágyat, Jézus nevében megáldalak benneteket, hogy tényleg a Szent Szellem fakasszon fel a szívetekben a hálaadást, az isteni szeretetet. Szent Szellem, kérlek, jöjj te szereteteddel és békességeddel, és töltsd be, Uram, ezt a helyet, töltsd be a gyülekezetet, Jézus Krisztus nevében. Amen. Thank you.